magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Önök a Rádiót hallják a hét mindennapján, 24 órában.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője. Nézzük csak, hogy mi az, ami belefér a mai 117 percbe. Először meginvitáljuk Önöket egy egészen fantasztikus kiállításra, most a Magyar Nemzeti Galériába, amely október 5-éig lesz majd látható. Az életművészete a címe, és szecessziós plakátművészet és tárgykultúra Magyarországon 1895 és 14 között tematikával várja a látogatókat. A kiállításról Medvedivet beszélgetett Katona Anikó művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával. Aztán tovább lépünk egy kicsit a Kiscelli Múzeumba, ahol Gyarmati Erzsébet és Salamon Eszter performanszára invitáljuk Önöket. Ez május 8-án, 9-én és 10-én látható a Kiscelli Múzeum egészen különleges templomterében. Ennek a performance-nak a címe Mothers, és anya és lánya, a női viszonyok, generációk, női szerepek kapcsolatáról szól, és akik előadják, Gyarmati Erzsébet és Salamon Eszter, ők is anya és lánya, úgyhogy egészen különleges előadása lehet szállítani. Aztán idén is lesz Media Wave. Hogy pontosan 35. alkalommal mi fog történni a Media Wave-en, erről majd Simor Ágnes fog nekünk beszámolni. Végül pedig Sár Roberttel fog beszélgetni Nagyanyám könnyebb álmot ígért című most megjelent könyvéről, amelyben a nagymamája naplóit dolgozza fel. Ezt a beszélgetést azért is tartottam fontosnak most megismételni, mert hogy idén 2025-ben Izrael függetlenségének napja április 30-án napnyugtától május 1-én napnyugtáig tart, úgyhogy mire Önök ezt már hallják, ennek a ünnepségnek vége van, de így utólag és tisztelettel adózunk Izrael függetlensége napjának.
Non ti lascerò. tuo sguardo crescerò, ballo con te. Nell'oscurità, stretti forte poi, a piedi nudi noi, dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto: tu stasera, vedi, sei perfetta per me. Ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo, io ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me.
Egy egészen csodálatos kiállítást nézhetünk meg egészen október 5-éig a Magyar Nemzeti Galériában. Ennek a címe az Életművészete. Szecessziós plakátművészet és tárgykultúra Magyarországon 1895 és 1914 között. Ez a kiállítás a magyar plakátművészet első aranykorát mutatja be, ami a szecessziós stílushoz kapcsolódik. A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében valósul meg ez a tárlat, a szecessziós plakátművészet és reklámgrafika remek műveit mutatja be, és közben megjelennek itt a könyvek, folyóiratok, iparművészeti tárgyak, kerámiak, bútorok, összesen több mint 200 tárgyal találkozhatunk, és olyan alkotókkal, mint Ripronai József, Vaszari János, Ferenczi Károly, Faragó Béla, Bíró Mihály, Helbing Ferenc, Tuszkai Márton, talán ez utóbbi négy nevét azért ismerik kevésbé, mert hogy ők meg kifejezetten plakátokra szakosodtak, de van egy nemzetközi része is a kiállításnak, és ott pedig Alphonse Muchával, Gustav Klimttel, Toulouse-Lautrec-kel és Mozart műveivel is találkozhatunk. Szóval egészen hihetetlen az a kiállítás, és fantasztikusak ezek a szép, finom vonalak, a szép tipográfiák, amik megjelennek ezeken a képeken, plakátokon, azok az ívek, amelyekkel a tárgyakon találkozhatunk, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy látogasson el a kiállítást. Erről a kiállításról beszélgetett Medved Ivett, Katona Anikó művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával.
Itt ülünk most a Magyar Nemzeti Galériában, lehet, hogy a háttérzajukat lehet is hallani. Egy kicsit olyan most ez a zajhangulat, mint maga a szecesszió. Tehát nagyon él, nagyon pulzál, csavarodnak a formák. Ugye a szecesszió az, ami az utolsó olyan stíluskorszak, ahol még minden egyben van. Tehát van iparművészet, van képzőművészet, alkalmazott grafika, tehát egy nagyon összetett korszakról van szó, és ahogy végighaladtam a kiállításon, természetesen hova lyukadok ki, vagy kihez érkezek el, vagy kikhez érkezek el, mint mindennek az alapjához, hát a pre-raffaelitákhoz. Tehát valahol ez a történet, a szecesszió története ott indult el.
Igen, abszolút egyetértek a pre-raffaelitákkal. Tudjuk kezdeni ezt a történetet, ők az ősök tulajdonképpen. Illetve az, hogy így ugye a 19. század közepén, akkor a éred be az iparosodásnak mindenféle következménye. A negatív is, tehát hogy nem csak egy nagy fejlődés, gazdasági, technikai fejlődés, hanem azok a rossz társadalmi hatások, amiket azóta még inkább tapasztalunk, akkor fogalmazódtak meg problémaként, hogy nagyon sokan élnek nagyon nyomorúságos körülmények között, a munkások ugye nem volt leszabályozva még, hogy mennyit dolgoznak, munkaidő sokkal nagyobb volt, mint ma. Tehát ugye tényleg kialakult egy ilyen óriási feszültség a társadalomban, és ugye pont a prerafaelita testvériség 1850 körül néhány évig élt egyébként, és tulajdonképpen ott náluk jelent meg azt, hogy visszavágynak a középkorba, ugye Raffaello előtti korhoz, éppen azért, mert a saját koruknak a világa már annyira élhetetlennek tűnt ez az iparosodott Anglia. És ugye ebből a prerafaelita testvériség mozgalmának, meg felfogásának egyfajta ilyen leágazása az Arts and Crafts, amit magyarul hát iparművészeti mozgalomnak szoktunk mondani, és ugye ott van a kapcsolat, hogy az Arts and Crafts is a középkori kézművesség, a középkori céhes keretek ideáját hozta vissza, tehát hogy a silány tömegtermelés helyett kézműipari jelleggel, kis műhelyekben igényes, szép tárgyak készüljenek. És akkor ez a William Morris féle mozgalom tulajdonképpen a modern iparművészet születését hozta el, ami ugye Angliából végig söpört a kontinensen, és valahogy vele jött egy újfajta stílus, amit most szecessziónak nevezünk, úgy körülbelül századfordulóra, tényleg 1900-ra ért a csúcsra ez a stílus, és valahogy az vonta magával ezt a formai megújulást, hogy pont ez az iparosodott modern világ új formákat kívánt. Tehát, hogy többé már a historizmusnak a rendszere, hogy a régi stílusokat ismételjük mondjuk a tárgykultúra, iparművészet, építészet terén, az már nagyon ellentmondásos volt így a modern korban. Van egyébként az egész mögött egy elég komoly ilyen társadalmi gondolat szerintem, legalábbis az iparművészeti mozgalom mögött mindenképp, hogy a munka megbecsülésével, így az ember megbecsüléséig jussunk el, ahelyett, hogy éhbérért szörnyű körülmények között működik a gyáripar. Amitre utaltál a bevezetőben, hogy tényleg az élettelteliség, indázó, élő, organikus formák művészete a szecesszió, azt gondolom az is ezzel függ össze, hogy ahelyett, hogy a múlt poros stílusait ismételni, hogy a természet felé kezd el fordulni, már ugye William Morris is, és a természetnek az organikus élettel kerül a középpontba, tehát az, hogy jön létre egyáltalán az élet, hogy növekszik egy növény.
Az előbb említetted, hogy egy picit a szecessziónál ez a céhes manufaktúra jelleg érvényesül, tehát a handmade, kézzel készíteni a különböző műtárgyakat. Itt nem lehet tömegtermelés, mint mondjuk a Bauhausnál.
Igen, nagyon jó, hogy ezt említed, mert szerintem nagyon szoros a kapcsolat a Bauhausszal, és az az érdekes a szecesszióban, hogy igen, volt egy ilyen kézműves, nagyon művészi jelleg, tehát hogy a tárgyak minőségére nagyon figyeljenek. Éppen ezért ugye nagyon drágák lettek ezek az iparművészeti tárgyak, tehát lett az egészben egyfajta ellentmondás, hogy társadalmi program, de közben luxus tárgyak készülnek. És én arra jöttem rá, ahogy elkezdtem sokat olvasni szecesszióról, hogy tulajdonképpen tele van ellentmondással, mert hogy ilyen is, meg olyan is. Végülis azt a definíciót találtam a legmeggyőzőbbnek, hogy ez a nagy átalakulás, amit a modern kor hajnalának hívunk, az iparosodással és annak következményeivel, ez egy csomó kérdést feltett, és erre egyfajta válasz volt a szecesszió, de nagyon sokféle válaszokat lehet adni ezekre a kérdésekre, hogy a kérdések is sokfélék. Szóval, hogy igen, egyrészt kézműves, másrészt például a német szecesszióban azt látjuk, hogy nem, már is elkezdenek a gyárakkal együttműködni, van típusbútor, ennek a gyökerei már ugye nem a Bauhausban, hanem a németeknél már itt a 10-es években megvannak, hogy a Tonet gyár például, meg ezekre gondolhatunk, hogy de, lehetett belőle ipari termékféleség is létrejöhetett, tehát hogy ez megjelent a funkcionalizmus, ami egy olyan elv, mondjuk az iparművészeti tárgyak tervezésében, ami nagyon előremutató, mert ezt örökli meg a Bauhaus. Szóval, hogy tele van ellentmondással, mert egyrészt azt mondom, hogy funkcionalizmus, de közben mindenki túldíszített indákkal teli ilyen fantázia világot teremtő tárgyakra gondolom, amik meg egyáltalán nem funkcionálisak, tehát hogy valahogy így ez is, meg az is mindenféle dolog bele sorolható a szecesszióba. Nagyon-nagyon különböző. És akkor egyszerre mondjuk azt mondjuk, nagyon kozmopolita, egy ilyen nagyvárosi műfaj, ugye most itt a plakátkétes kapcsán ez azt hiszem elég indokolt, hogy erről beszéljünk, de közben pont ugye a népi kultúra, meg a paraszti világ, a népi ornamentika, a parasztbútoroknak az imitálása is megjelenik, szóval úgy nehéz összehozni, hogy lehet ennyire sokféle.
Szokták a művészet történészek mondani, hogy hozzánk, tehát ide Magyarországra mindig egy picit késve érkeztek meg korszakok, stíluskorszakok, vagy akár az izmusok. Mi a helyzet a szecesszióval? Mikor jelennek meg az első jelek, és egyáltalán a plakát, mint alkalmazott grafika, az mikor jelenik meg nálunk?
Igen, van ez a fáziskésés elmélet, és én szerintem pont itt a szecessziónál nem annyira állja meg ez a helyét. Tehát elég gyorsan ott voltunk a nemzetközi porondon, és ugye még az se igaz, ami nagyon sok más művészet irányzatnál van, hogy mondjuk egy központról beszélhetünk. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy impresszionizmus, akkor az biztos, hogy Párizs, vagy így a franciát. Itt meg azért igen, Párizs, de közben angol, de közben belga, német, Kelet-Európa, Közép-Európa is nagyon fontos a szecesszió szempontjából, és nincs annyira hierarchia, sok centrum között egy hálózat inkább, én így látom a szecessziót. És nálunk vannak ilyen szimbolikus dátumok, ugye plakát szempontból az 1885, akkor volt az országos általános kiállítás, ami egy ilyen nagy expó volt tulajdonképpen, hogy a monarchiának ez a fele, ez a magyar fele milyen fejlett, és ennek a eredményeit mutatta be ez a nagy kiállítás. És itt egy nagyon modern ötlet volt, hogy legyen már hozzá plakát, mert akkor ez egy nagyon új műfaj volt. Tehát 1870 körül jelentek meg ugye Párizs utcáin Jules Serré első művészi plakátjai, szóval belegondolunk, az 1885 az egy elég korai dátum, és akkor Benczúr Gyulát kérték fel erre a feladatra, aki a kornak a nagy festőfejedelme, ugye éppen ezért ez egy eléggé historizáló, hát mondjuk azt, hogy reneszánsz plakát stílusban készült mű, amin tele van jelképekkel tömve, meg tele van szöveggel tömve, meg nagyon sokféle allegorikus utalás, meg mindenféle van rajta. Nem is szerepel a mostani kiállításról, mert nem tudtam a szecessziós plakáthoz őt besorolni. A következő szimbolikus dátum az ugye a milleniumnak az éve, amikor megint csak az van, hogy a szervezők érezték, hogy erre a nagyon modern dologra, hogy plakát szükség van, szóval legyen az eseménynek plakátja, és itt már pályázatot írtak ki, tehát demokratikusabb volt, de megint csak a zsűri az egy historizáló tervet hozott ki. Ugye azért itt ez mondjuk a témából is adódott, hogy 1000 éves történelmét ünnepli ez az ország, akkor egy ilyen történelmi jelenet kerül rá. De ez a plakát se szerepel a mostani kiállításon, mert ez is egy nagyon régies mű. Úgyhogy inkább nekem az volt a kérdés, hogy akkor mikortól van itt szecesszió, és mikortól van itt modern plakát, tehát magyarul szecessziós plakát. És én azt látom, hogy abban nincsen annyira fáziskésés, mert hogy ugye, ahogy említettem, Jules Serrével a plakát Párizsban 1870 körül születik, utána ugye a Toulouse-Lautrecet említhetjük, de hogy igazán szecessziós plakáttervező, az szerintem mondjuk Alphonse Mucha volt Párizsban is, aki egyébként pont Közép-Európából jött, és 1895-ben jelent meg az első plakátja. És egyébként a kiáltásnak is a nyitó dátuma az ezért 1895. És akkor a mi plakátjaink között pedig azt látom, hogy 1897-ben Ripper Rónai József tervezett egy nemzeti szalon kiállítás plakátot, ami hát a korszak francia nábi festészetének a szellemében készült. Egy nagyon könnyed, lazán felrakott, tulajdonképpen csak két szín, egy körvonalas rajz, egy halvány színű lapon, ugye a feleségéről, Lázarénról, ahogy hímezgett, tehát egy olyan téma, ami a festészetében is fontos volt. És ez nagyon elütött. Azt gondolom, hogy mindattól, amit addig láthatott a magyar közönség, a allegóriák, géniuszok, szimbólumokkal teli, sokszöveges, bonyolult, historizáló plakátokhoz képest, ez egy nagyon friss dolog. És ugye 2 év választja el mondjuk Mucha első plakátjaitól, tehát de ugye Ripper Rona is Párizsban él ekkor, tehát ő benne van a nemzetközi vérkeringésben. De mondjuk említettem a Ferenczi Károly nagybányai festő kiáltásához készült egy plakátja, amit én plakátként nem ismerek, csak a tervét, egy olajvászon tervet állítottunk ki. Ez is 1897-es, és ez is egy ilyen posztimpresszionista mű, tehát szerintem nagyon modern. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon nagy fáziskészés nincs, azt látjuk, hogy utána hát ilyen lassan indul be ez a plakát tervezés. Ugye ezt a kiáltás megpróbálja elmesélni, ezt a folyamatot, ahogy így a nagy kiállítások, a szakíróknak a cikkei, sok pályázat, plakátpályázat révén valahogy beindul ez a dolog. Egy kicsit így lögdösni kellett a művészeket, hogy felfedezzék ezt a műfajt.
Egy kicsit beljebb megyünk a mindennapi életbe, akkor egy nővel nagyon sok mindent el lehet adni. Tehát tungszeramizzót el lehet adni, cigarettapapírt, dohányterméket, és ezt ki is használták a művészek.
Igen, hát ez abszolút így van, hogy néha már meglepő. Tehát például a cigaretta, hogy ezt említed, azért azt szerintem nekem elsőre meglepő volt, hogy tényleg nagyon jellemző volt, hogy dohányoztak a nők a századfordulón, mert ez elég olyan akkor etikettjében furcsa dolognak tűnik. Egyébként aztán utána olvastam, és tényleg vannak ilyen illemtankönyvek, meg cikkek arról, hogy illik-e, szabad-e. Találtam egy nagyon érdekes forrást, a Vol Janka nevű hölgyet, aki egy ilyen szalont vitt a 19. század végén, és egy nagyvárosi hölgy néven publikált könyvek, ilyen illemtan könyveket. És akkor őtől láttam például olyan cikket, ahol azzal érvel, hogy melyik uralkodó nő tohányzik, vagy mondjuk Viktória királynő tubákol, és akkor, ha a nagy arisztokratáknak és uralkodóknak rendben, akkor rendben van. De igen, tehát hogy a legkülönbözőbb tevékenységek, a kiállítások, a szabadidő, korcsolyázásra elkezdve biciklin át, tényleg mindent nővel hirdettek. És akkor én ebben néha érzek egy pici emancipációs gondolatot is, tehát mondjuk, ha egy önállóan biciklizi hölgyet látunk egy plakáton, az lehet, hogy a korban egy olyan fiatal asszonynak, aki mondjuk már gondolkodik azon, hogy kicsit egyedül mozogjon, vagy így önállóan is tegyen valamit, az lehet, hogy megerősítő kép volt, vagy adott egy olyan szerepmintát, ami nem feltétlenül a férje mögött csendben meghúzódó asszony szerepe. De hogy ez éppen az a korszak, amikor szerintem nagyon érdekesen így változik, hogy mit is szabad egy nőnek, meg hogyan is kell viselkednie, meg mennyire önálló vagy nem. Ugye még általában ezek a polgári körökben a hölgyek még nem önálló keresők, de mondjuk legalább önállóan költenek, szóval ezt látjuk, hogy ez változik. És akkor azt is látjuk, hogy mondjuk a férfiaknak szóló reklámokon is nőalakokat látunk, és ők sokkal inkább ilyen erotikus, hát tulajdonképpen tárgyasított alakok, akik mindig szinte kitekintenek a képből, tehát felveszik a szemkontaktust, és ugye ezzel ilyen nagyon kacér módon kommunikálnak.
Mennyire változott meg az iparművészet, az interiőr, a bútor ebben a korszakban?
Hát a stílus az alapjaiban megváltozott, tehát a szecesszió nagyon sikeres lesz Magyarországon. Igazából, ahogy mondtam, elég hamar elért minket, ugye még ez iparművészet vagy építészet történésznek kéne lenni, hogy ezt így nagyon pontosan végigmondjam, de szerintem egy szimbolikus dátumnak tekinthetjük megint csak 1896-ot, amikor az Iparművészeti Múzeum épületét átadták, ugye a milleniumi ünnepség sorozat keretében, és ez tényleg egyébként az európai szecessziós építészet kiemelkedő műve, aminek a sorsa ma azt hiszem nagyon drámai, és sokunkat aggodalommal tölt el, de egy csodálatos épület, és egy csodálatos gyűjtemény is helyet kapott benne, amit ugye ekkor építgetnek, tehát hogy abszolút a kortárs legminőségibb nemzetközi iparművészetét begyűjtötték. Ez ugye ma nekünk nagy szerencse, hogy ebből lehetett itt például kölcsönözni, ebből a szenzációs, szecessziós anyagból. És hogy azt látjuk, hogy nagyon hamar megjelennek olyan tervezők Magyarországon, akik szintén ott vannak a nemzetközi élvonalban, és a szecessziót képviselik, építészek, iparművészek, tehát bútorművészet, kerámia, ugye mi a Zsolnaival is egy kicsit itt foglalkoztunk külön, úgyhogy nagyon radikálisan megváltozik ez a díszítő stílus, meg a tárgyak formavilága. Nekem az nagyon érdekes volt, amit a Horányi Éva írt itt a katalógusban, és ő segített összeállítani a bútorokra vonatkozó részt, tehát az egész lakásművészeti részt, hogy egyrészt ebben volt egy nagy felpörgés, az, hogy mennyire elkezdte a lakberendezés, meg a lakásművészet érdekelni az embereket. Tehát például az iparművészeti, meg lakásművészeti kiállításoknak nagyon magas volt a látogatottsága. Tehát tényleg sokan mentek el, és nézték ezt meg, ezeket. És megváltozott a lakásokban a berendezés stílusa. De ugye igazából a lakások beosztása meg olyan radikálisan nem. Tehát annyiban voltak modernek, hogy más formája volt mondjuk egy ágynak, vagy egy szekrénynek, vagy egy tálalónak, de amúgy meg ugyanazokat a nagy, nehéz fa bútorokat találjuk, csak kicsit más formavilággal. És ugyanazt a lakásbeosztást, ahol egy nagy szalon, meg külön kis hálószoba, és így tovább. Mondjuk még nem terjedt el a fürdőszoba, tehát az inkább majd a két háború közötti korszak életéhez tartozott. Tehát, hogy ugye ez az a fajta ilyen modern gondolkodás, hogy a mindennapi élet az élhetőség szerint funkcionálisan osztódjon be egy élettér, az még nem jelent meg, hanem maradt ugyanaz, ami a 19. századi polgári életmódhoz tartozott, tehát hogy a lakások inkább ugye reprezentációt szolgálták, és kevésbé a kényelmes mindennapi életet.
Van néhány olyan plakát, ami kifejezetten konkrét pályázatra készült.
Igen, és ezek a plakátpályázatok, ezek nagyon sokat lendítettek így a magyar plakát ügyén, tehát hogy ebben volt egy ilyen szándékosság, hogy tényleg legyen ilyen, hogy modern magyar plakát. Voltak ilyen kereskedelmi cégek, akik rájöttek, már nagyon korán, ugye a 1890-es évek közepe vége felé, hogy ebben van egyrészt piaci lehetőség, másrészt, hogy ezzel tényleg tehetnek valamit, így a vizuális kultúráért, még hogyha ez a szó, meg ez a fogalom így nem is létezett nyilván, de hogy volt egyfajta ilyen kultúra nemesítő szándék, illetve hát inkább azt a szókapcsolatot írták le a korban, hogy ízlésnevelés, szóval hogy a plakát azért is fontos, mert az, hát sok embernek ez a múzeumot, vagy a kiállítás pótolja, tehát hogy ez a mindenki művészete, mert ez sokan így fogyasztanak művészetet, és ezt egyébként tényleg leírják a korban. Ugye volt egy központi jelentőségi kiállítás 1898-ban, az Iparművészeti Múzeumban, Modern Művészet címmel, ami alatt egyébként akkoriban a szecessziót értették, ugye hát bármint iparművészet területén, és ez egy ilyen nemzetközi iparművészeti kiállítás volt, ahol a kortárs művészet legjavát mutattak be. Tehát ugye a francia, angol, német iparművészet remekeit, és volt egy nagy plakát kiállítás rész is hozzá. Ennek úgy ismerjük az anyagát, van róla a lista, illetve megjelent egy hosszú cikk róla a Magyar Iparművészet című lapban, és az ott fejtegeti a szerző ezt, hogy hát nem csak azért fontos a plakát, mert hogy ez egy médium, meg nem tudom, hanem azért, mert ez a zászlós hajó tulajdonképpen, tehát ezzel lehetne formálni a közízlést. És akkor ez a kiállítás, ahol látták a nagy nemzetközi nagyoknak a plakátjait, a magyar grafikusok is, meg a közönség is, tehát tényleg Muhától kezdve bécsi szecesszió, minden, németek, angolok, belgák, mindenki szerepelt itt. Magyar plakátból csak 14 darab, és le is írják a cikkek, hogy hát ezek még ugye nem annyira vannak azon a nívón, meg még nem annyira érzik a modern plakátot a mesterek. Egyedül Vasari János Ben Petőfi körkép plakátja volt az, amit sokan kiemelnek, hogy már azért úgy érződik rajta az új stílus. És akkor utána azt látjuk, hogy a Tékenderre, zongoragyára kiír egy pályázatot, egyébként azt mondjuk csak Vasari nyerte meg, csak soha nem nyomtatták ki a művét, egyszerűen azért, hogy a zongora alig látszik rajta. Tehát, hogy gyönyörű a kompozíció, nagyon Muhát idézi meg minden, de nem veszük észre szinte rajta a zongorát. És akkor utána a brázai sósborszeszgyár is ír ki pályázatot, és akkor ezzel egyébként olyan érdekelté tették akár csak művész hallgató, vagy építésznek tanuló, vagy festőnek készülő fiatalokat is abban, hogy induljanak és foglalkozzanak ezzel az új műfajjal. És még kiemelkedő volt egyébként a Országos Magyar Képzőművészeti Társulat, az OMKT, ami ugye, hát ugye ezt a szalonkiállításokat rendezett, tehát minden évben volt egy téli, meg egy tavaszi tárlat, és rájöttek arra, hogy akkor ezeknek is mindig kiírják a plakátpályázatát, és minden évben ezt akkor így megversenyeztetik, lehozzák a pályaműveket, kiállítják azokat is, és úgy írnak róla, és itt meg ugye a festők vonódtak be, tehát értelemszerűen ők voltak ennek a társulatnak a tagjai, és nagyon érdekes szerintem végignézni azt, hogy mikor kik nyertek, mikor milyen stílus törekvések nyertek éppen, és hogyan alakult ki tulajdonképpen, így ezzel a pályázatok lögdösése révén is a magyar plakát, mint olyan.
Nekem az egyik legizgalmasabb figura plakát szempontjából ebből a korszakból a Faragó Géza.
Igen, szerintem ő a tálatunknak a fő alakja, még hogyha ezt nem is írtuk le sehol, de ugye az övé a vívő képünk, a Tungsram plakát, amit szerintem nagyon sokan ismernek. Tulajdonképpen egy nagyon szép posztimpressionista festmény alakú plakáttá, ezzel a kalapos hölgyel, aki cicával áll egy folyóparton. De tényleg, tehát Faragó Géza nélkül nagyon szegény lenne ez a kiállítás, vagy azt gondolom, hogy ő viszi itt a prímet. És egy nagyon különös figura, mert egyébként festőként is jegyzett, meg festői ambíciói is voltak. Egyébként most az Ándok Hetesen van festménye, de alapvetően szerintem neki a plakát volt a műfaja, meg azért a karikaturista vonalát, tehát vagy tevékenységét se tudta megtagadni, de szerintem ő azért nagyon sikeres, mert ugye tanult külföldön, Muhánál dolgozott, ezt tudjuk most, vagy ezt tudtam eddig kikutatni róla, hogy ő nem tanítványként nevezi meg saját magát, hogy nem volt tanítvány, hanem valahol a műhelyében dolgozott. Én most azt tartom a legvalószínűbbnek, hogy talán a 1900-as Párizs világkiállításon, ahol Muha bosnyák pavilont készítette, ugye óriási falképekkel, meg minden, ez egy ilyen efemer épület volt, ott valószínűleg sok mindenki dolgozott neki. És talán ott dolgozhatott akkor tehát Faragó, mert ő utána az 1901-2 valahogy így jön haza, és akkor így berobban a magyar plakátba, ő is színházi